Párokszállási Jánosné, légy fénysugár. Ami hatalmadban van, cselekedd. Azt add, amivel rendelkezel. Valad, kenyér, pénz, anyagi javak, kedvesség, jóság, szép szavak, derűigasztalás, béke, szeretet, ami jobbá és szebbé teszi az életed. Testi erő, tudás, akarat, amelyikkel eléred célod hamarabb. Lelki kincsek, hit, bizalom, ha szívedben Jézusé az uralom, akkor szüntelen csak adsz, adsz, magad annál gazdagabb maradt. Tikkat nyelveken enyhítő cseppek, a másokért végzett önzetlen tettek, ami hatalmad van, cseleked, így utalmad, majd elveszed. Meríts a bőség kútfejéből, ha szegénynek érzed magad. Osz szét a kapott kincseket, jót tenni, az mindig szabad. Az üzes kéz nem illik hozzád, kell az ajándék áldozat. Isten a tízedből egyet kér, a kilencenek pedig neked marad. Az egy helyét betölti áldás, ne lesz hiányod semmibe. A hálátlan nem kap semmit, ő lesz a dolgoknak szükiben. Meríts a bőség kosarából, ha a szegénynek érzed magad. Osz szét a kapott kincseket, jót tenni, az mindig szabad. Amen.
A történet, amit hoztam, összecseng két másik történettel ugyanabban a fejezetben, amikor Krisztus egy elveszett bárányról, illetve az elveszett drakmáról szól, és amit én hoztam, az pedig egy személy, aki elveszett. Mind a három történet arról szól, amikor valami elveszett, de megtaláltatott, és az a személy, aki megtalálta, mennyire örvendezett. A tékozló fiú történetében mi valakiről beszélünk, aki ismerte az atyát, aztán eltévejedett, és megmutatja nekünk, hogy az Úr hogyan fogadja vissza azokat, hogy hogyan reagál. Ezért el szeretném olvasni a Lukács evangélium a 15. fejezetéből, kezdésnek a 11-től 13-ig verseket. Mondta pedig egy embernek vala két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyonomból rám eső részt, és az megoszták közöttük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindent messzi vidékre költözik, és ott eltékozlá vagyonát, mivel hogy dobzódva él. Ebben a történetben a kisebbik fiú megmondta az atyai ház szigorát. Azt hitte és úgy érezte, hogy az atya szabályai, amik otthon körülveszik, csak behatárolják őt, és nem tud azt tenni, amit akar. És ezért úgy döntött, hogy elmegy. Amikor elkérte a vagyont, tudjuk, hogy amikor a gyermek megkapja az örökséget, az azt jelenti, hogy a szülő meghalt. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon tiszteletlen volt, és ugyanakkor úgy is érthetnénk, mintha azt mondaná az atyának, hogy számomra te halott vagy. Csak add ide a részem, és hagyd menjek, mert csak nem szeretem a szabályaidat. Elég bölcsnek hitte magát ahhoz, hogy meghozza a saját döntéseit, és hogy ő majd a saját maga útján járhasson. Azt olvassuk, hogy könnyelmű életet élt. Ez mit jelenthet? A mai nyelvre lefordítva mondhatnánk azt, hogy mondjuk eljárt folyamatosan partizni, eljárt kocsmába, drogokat használt, vagy egyéb dolgokat, és olyan életet élt nőkkel, amit csak házasságon belül lenne szabad, és az összes vagyonát felhasználta. Azt tette, amit akart, és elhitette magával, hogy a szíve vágya teljesült. Nem volt semki többé, aki megfedje, aki utat mutasson, hogy ezt tedd, mert ez a jó, vagy ezt ne tedd, mert ez árt neked. Ezt olvashatjuk a rómaiakhoz írt levél első fejezetének 22. versében is. Bár magukat bölcsnek tartják, bolondokká lettek. És ez történt ezzel az ifjúval is. A történetben a fiú az apjától önző módon kikövetelte a pénzt, elszórta értékes éveit, tehetségeit, elszórta erkölcsi értékeit, és ifjúságának tiszta álmai felégtek a lelki vágyaiban. Utána a következő versekben, a 16. versig, minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldé őt az ő mezeire disznókat legeltetni, és kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki már sem árt vala néki. Szóval az az ifjú, aki elhagyta az atyai házat, mert annyira szabad akart lenni, most rabszolgasorsra jut. A zsidóknál a sertés tisztátalan állat. Az, hogy valaki disznópásztor legyen, ez számukra a legtisztátalanabb és legalantasabb munka volt. Rabszolgaként élt. És ezek az ő bűnei következményei voltak. Sokszor mi is, amikor nehézségek jönnek az életünkbe, vagy rosszra fordulnak a dolgok, egyből Istent hibáztatjuk. És nem látjuk azt, hogy a saját döntéseink és az, hogy mi magunk hagyjuk el az Urat, ezek következménnyel járnak. A fiút jólétében cimborák vették körül, akik mindenkor vele voltak, az ő számlájára ettek, ittak, partiztak, és azt hitte, hogy boldog. Most azonban üres zsebbel éhesen és megalázottan állt ott, erkölcsileg menthetetlen, gyenge és megbízhatatlan akarattal, érzékei szinte elveszítve a legnyomorultabb emberek között volt. Milyen találóan rajzolja meg ez a kép azokat az embereket és bűnöseket, amikor az ő bűnjeikben élnek. A szerető Isten körülveszi az embert áldásaival, és megóv minket, a bűnöst azonban gyakran csak vágyai kielégítése és vétkes élvezetek érdeklik. Nem törődünk azokkal az áldásokkal, amik körülvesznek. Kint nekünk az angliai csörben, egyházban mi éneklünk is egy dalt, ami azt mondja, hogy számláld meg az áldásaidat, és nézd meg, hogy Isten mit tett ellene, érted, és én nagyon szeretem ezt a dalt, mert tényleg az ember akkor gondolkodik el, mert hajlamosak vagyunk elfelejteni a jó dolgokat és a megpróbáltatásokra koncentrálni. Semmi sem vonza jobban, mint az Istentől független élet, és áldásokra azonban igényt tart, sőt el is várja azokat. Amikor valaki rosszul bánik az embertársaival és bűneivel, és bűnös életet él, mindig azt veszük észre, hogy akárhogy cselekszenek az emberek, később mégis, amikor áldások jönnek és ajándékok, ők tartják a markukat, mert ezek elvárások. Nem hálás, viszont, és nem akar szolgálni ezért az áldásért, és nem mutat szeretetet annak, akiktől ezeket az áldásokat kapta. Aki Isten nélkül akar élni, az eltékozolja értékeit. Az ember, aki teremtésekor még az angyalok társaságára volt alkalmas, a világ és a teszt szolgálatába süllyedt, minden ömző ember ide jut. Jeremiás 17. fejezetének 5-6. Verseiben ezt mondja. Ezt mondja az örökkévaló. Átkozott, aki halandóban bízik, emberi erőre támaszkodik, kinek szíve az örökkévalótól elfordul. Olyan lesz, mint a magányos bokor a sivatagban, lakatlan száraz földön, kietlen sós pusztában, semmi jót sem remél. És a Máté 5. fejezetének 45. verse ezt mondja, ő ugyanis felhozza a napot, amely az övé, hogy világítson a gonoszokra és a jókra is, hasonlóképpen esőt küld az igazságosokra és a bűnösökre egyaránt. Miközben Istentől az igazság napsugarai és a kegyelem esője hullik ránk minden napon, az ember sajnálatos módon elbújhat ezek elől, az áldások elől, és élhetnek mégis lelkileg szárazságban és pusztában. A 17-től 19. versig ebben a történetben, csak egy pillanat, Mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölkedik kenyérben, én pedig éhen halok. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. A szerető Isten sóvárog a gyermekei után, az eltévedettek után, nyomorúságában a fiú magában szállt, felismerte saját állapotát. És ez mennyire gyakori, hogy csak akkor ismerjük fel, amikor azt, hogy vétkeztünk, amikor már a saját bűneink úgymond gyümölcsét fogyasztjuk, és ezek a dolgok vesznek körül minket az életünkben. De mégis, amikor a gyermek atyára visszagondolt, akkor azt mondta, hogy visszatér hozzá, mert hogy ott mégis milyen más volt az élet, hogy mennyivel jobb dolga volt. És Isten ezt kijelenti nekünk a Rómaiakhoz írt levél 2:4-ben. Vagy talán semmibe veszed Isten gazdagon áradó jóságát, elnézést és nagy türelmét. Nem veszed észre, hogy jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és egész életedet? És Jeremiás 31:3 ezt mondja, megjelent nekem az örökkévaló a távolból, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért maradj meg irántad hűségem és kegyelmem. Az ifjú elhatározta, hogy megvallja bűneit. Úgy kezdte, hogy vétkeztem ellened és az ég ellen, aztán pedig egyből szolgának akart ajánlkozni. Ez azt jelenti, hogy az atyáról még mindig téves fogalmai voltak. Még mindig ugyanakkor ott élt a szívében az a szigor, amire gondolt, és azt hitte, hogy az atya olyan szigorú, hogyha haza is megy, nem fogadja őt vissza, mint fiú, hanem csak, mint szolgát. De mégis már ezzel a pozícióval is boldog és hálás lett volna. 20-tól 21-ig versében azt olvasjuk, és felkelvén elméne az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesék rajta a szíve, és odafutván a nyakába esik, és megcsókolgatá őt. És mondanék ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, nem vagyok már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Ebben a részben észreveszünk valamit, hogy a fiú csak eddig a pontig jutott, amikor azt mondja, hogy vétkeztem ellened és az ég ellen. Amikor a gyermek elhagyja a szülői házat, és a romlás útjára lép, az a szülőnek fájdalmat és szenvedést okoz. Hányan vagyunk itt, akik, hogyha gyerekeink vannak, aggódunk értük, és azt akarjuk, hogy jó életet éljenek és boldogságban. De aztán azt látjuk, hogy rossz döntéseket hoznak, és elferdülnek, rossz társaságba keverednek, esetleg függőségeket követnek, és az embernek megszakad a szíve, mert szereti a gyerekét, és nem ezt szánta neki, és reménykednek abban, hogy visszatér. Amikor a fiú dőzsölt és bűneiben élt, nem jutott eszébe az atya. Nem gondolt arra, hogy esetleg azzal, amit döntéseket meghozott, valakinek fájdalmat okoz, vagy elkeseríti. Nem gondolt arra, hogy valaki mindenki figyeli az utat, hogy jön-e már, hogy visszatér-e haza. Azonban az atya vágyakozott a fia visszatérésére. És aztán, és felkelvén elmenné a gyermek az ő atyához. És aztán azt olvassuk, és az atya pedig mondta az ő szóval, és mondanék ki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok már méltó. De azt olvassuk, hogy az atya elé futott. Nem tudjuk, hogy a történetben mennyi idő telt el, de a gyermek le volt soványodva, valószínűleg hosszú hajjal, koszos és szakadt ruhákban. Tehát, hogyha bárki látta volna az uton, fel sem ismerte volna. De mégis azt olvassuk, hogy az atya felismerte, sőt elé szaladt. Ez azért van, mert az atya folyamatosan minden napon az utat figyelte, hogy hazajön-e a gyermek, mi történt vele. És ezek a Az elmúlt éveinek a nyomai nem tudták elrejteni az atya szeretetétől, hanem egyből odafutott hozzá is, és megölelte. És amikor a gyermek bocsánatot kért, amint észrevesszük, először azt mondta a fiú, hogy hagyd legyek olyan, mint a te szolgáid közül egy. De itt, amikor a fiú odaért, azt mondja, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a ti fiadnak hivattassam. Az atya olyan gyorsan visszafogadta őt, hogy már arra se volt ideje, hogy szolgának ajánkozzon. Nem lehet ott szolga, ahol fiúnak született, és az atya őt várta. Az atya egyből levette a hátáról a köntöst, és fia köré tekerte, hogy elrejtse szakadt régi ócska ruháit. Befedezte őt a saját tisztaságával. És ugyanezt történik velünk is, amikor az Úrhoz jövünk szennyes ruhában. Az atya pedig mondja az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhákat, és adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozván a hízottulkat vágjátok le, és együnk, és vígadjunk, mert az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni. Az atya elhalmozta fiát a ház javaival, mert a fia meghalt, és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Jézus azt tanítja, hogy meg kell halnunk a bűneinknek, ahhoz, hogy életünk legyen ő benne. A világ kívánságainak nemet kell mondanunk, követnünk kell az Urat, és el kell fogadnunk az ő szeretetét. A bűnös ember elveszik a világ szeretetében, a saját bűneiben, de megtaláltathat, amikor Istenhez fordul. A fiú korábban szigorúnak és könyörtelennek hitte az atyát. Mennyivel másképp szemléli most, amikor elképzelése se volt, hogy újra fiúként nevelkedhet az atya házában. Hasonlóan éreznek azok is, akiket Sátán becsapott. Isten szigorúnak és kemény szívűnek tartják. Úgy gondolják, hogy az Úr csak azt keresi, hogy miben marasztalhat el az embert, és nem hajlandó magához engedni a bűnöst. Mind azt várjuk, és azt hiszük, hogy amikor csak egy kicsi botláson keresztül megyünk, az Úr egyből kizár minket a saját jelenlétéből. A törvényt akadálynak látják, amely megfosztja őket a boldogságtól. De igazából ez csak azt jelenti, hogy meg kell halnunk saját magunknak, hogy nem a saját vágyainkat követjük, hanem megfogjuk azt a szeretetet, belekapaszkodunk abba a szeretetbe, amit ingyen kapunk. Akiket azonban Krisztus szeret, azoknak megnyitja a szemét, az meglátja, hogy Isten könyörülő, nem zsarnok és nem könyörtelen, hanem szerető atya, aki vágyik magához ölelni bűnbánó gyermekét. Hányan vagyunk itt, akiknek, hogyha a gyermeke eltévejedik, de aztán megbánja, amit tett, és hazajutér, és a szülő még mindig várja a gyermeket összetört szívvel, nem szaladna oda a szülő, ölelni át őket, és egyből elfeledkezne a bűnökről, amit tett, csak azért, mert boldog, hogy megkerült, és hogy él. Nézzünk erre is pár példát a Bibliában. A 103-as Zsoltár 13-as vers. Amilyen jóságos az atya a gyermekeihez, olyan kegyelmes az örökkévaló azokhoz, akik tisztelik és félik őt. Amikor az atya visszafogadta a fiút, nem olvasunk egyetlen gúnyos vagy gyűlölködő szóról, nincs semmi, ami felróná azt, hogy mit tett. Ézsaiás 44:22 ezt mondja, vétkeidet én töröltem el, mint a szél a fellegeket. Eltöröltem bűneidet, mint napsugár a reggeli ködöt. Megváltottalak, hát térj vissza hozzám. Jeremiás 31:34-ben is olvasunk egy ígéretet. Kicsinytől a nagyig mindannyian közvetlenül megismertek engem, mivel megbocsátom vétkeiket, és bűneikre többé nem emlékezem, én az örökkévaló mondom ezt. Ézsaiás 55:7. A gonosztevő térjen jó útra, a bűnös se kövesse gondolatait, Jöjjön vissza az örökkévalóhoz, aki örömmel fogadja és könyörül rajta. Jöjjön Istenünkhöz, aki szívesen megbocsájt. A Bibliában meg annyi ígéret van, és vágyakozó vers, amikor azt jelenti ki az ige, hogy az Úr vágyakozik azután, hogy mi visszatérjünk hozzá. És mégis nagyon sokunknak téves fogalmai vannak, és azt gondoljuk, hogy mi már túl messzire mentünk. Hogy amit én elkövettem, az már biztos, hogy sok, és nincs jogom oda menni. Vajon mi a magunk úton, választotta úton járunk? Nem távolodtunk el Istentől a világ javai miatt. Lehet, hogy már most is a törvényszegés keserű gyümölcsei vannak az életedben. De ez a halk hang, ami hazahív téged, még nem hallgatott el. Még mindig ott van, és téged hív, neveden szólít. Ahogy olvastuk Ézsaiás 44:22-ben is, vétkeidet én töröltem el, mint szél a fellegeket, eltöröltem bűneidet, mint napsugár a reggeli ködöt. Megváltottalak, hát térj vissza hozzám. Az Úr Jézus Krisztus eltörli a mi bűneinket. Az Atya megbocsát, a tenger mélyére veti minden bűnünket és minden hibánkat. És aztán kirak egy, mondhatnánk azt, hogy kirak egy jelet, hogy nincs horgászat. Megtérünk, elmegyünk az Úrhoz, és nem térünk vissza ahhoz, amiben hibáztunk, mint ahogy szerintem a tékozló fiú sem hagyná el újra az atyai házat, miután meglátta, hogy az Atya szeretettel fordul felé. De a sátán vádolni fog, amikor elérünk arra a döntésre, hogy mi vissza akarunk térni az Úrhoz, az összes bűnünket eszünkbe fogja juttatni, amit elkövettünk. Ahogy említettem, azt fogjuk érezni, hogy túl messzire mentünk, vagy azt fogjuk érezni, hogy még ezt vagy azt meg kell tennem, mielőtt méltóbbá válhatnék ahhoz, hogy az Úrhoz menjek. Ahogy Zakariás 3. fejezetében is olvashatjuk, hogy amikor azután megmutaták nekem Józsua főpapot, aki az örökkévaló angyala előtt állt, Józsua jobb oldalán sátán állt, és vádolta őt. Az örökkévaló angyala azonban elhallgattatta a sátánt. Ki ez az örökkévaló angyala? Krisztus. Ő azt mondta a sátánnak, hogy nem, ő az enyém, ne vádolt őt. Azt mondja, nem ad igazat neked sátán, és elutasítja a vágyaidat az örökkévaló, aki Jeruzsálemet kiválasztotta. Hát nem olyan ez, mint a tűzből kikapott, félig megégett fadarab? Józsua főpap piszkos ruhákat viselt, és az örökkévaló angyala ezt mondja az ott állóknak, akik parancsait várják. Vegyétek le róla a piszkos ruhát. Azután Józsuához fordult. Nézd, levettem rólad bűneid terhét, és ünnepi ruhába öltöztetlek. Ekkor én, Zakariás közbeszóltam, tegyenek a fejére tiszta turbánt is. Akkor Józsua gyönyörű ünnepi ruhába öltözteték, és fejére tették a turbánt. Eközben ott állt mellette az örökkévaló angyala. Tehát, hogy itt ebben a történetben a nevet behelyettesíthetjük a sajátunkkal. Mert mi vagyunk azok, akik bűneinkben vagyunk, piszkos ruhában, és megállunk az Úr előtt. És ahogy említettem, a sátán mindent eszünkbe juttat, amit elkövettünk, de az Úr megrója a sátánt, és azt mondja, hogy nem, mert ő az enyém, és tiszta ruhát adok rá, elveszem az összes bűnét, és most minden újra kezdődik. De figyeljük meg, mit mond az Úr. János 6:37-ben, akiket nekem ad az Atya, azok mind hozzám jönnek, én senkit sem utasítok el, hanem mindenkit befogadok, aki hozzám jön. És ez számomra egy gyönyörű ígéret, amikor valaki megígéri, hogy nem, bármit tettél, gyere hozzám, és én visszafogadlak. 51-es Zsoltár 9. vers pedig ezt mondja, imádkozzunk Dáviddal, ne nézz bűneimre, töröld el minden vétkemet, és az Úr hű és igaz, hogy ezt meg is tegye értünk. Kelj fel, és menj az Atyához. Miközben még távol vagy, ő már eléd siet. És egyébként ebben a történetben is azt olvassuk, hogy az Atya a fia elé szaladt. Abban az időben, aki jó módú volt és gazdag, ez szégyen volt nekik. Ők nem futottak. És mégis azt írja, hogy a gyerek elé sietett. Mennyivel inkább az Isten, az Atya, aki univerzumokat, világokat teremtett, és mindeneket, ez az Atya ő, aki elénk rohan. Ő nem szégyelli, ő vár, és azt akarja, hogy minél előbb vele legyünk. Nincs olyan halk ima, amelyet meg ne hallana, és észreveszi a szívben felébredő vágyat, és ő hozzád siet és magához ölel. Mielőtt egy halk ima elhangozna, ő már elküldi neked az ő erejét, hogy elindulj és hozzá gyere. Az ő kegyelme érinti meg a mi szívünket. Eddig a történetben semmilyen negatív hangot nem éreztünk, hanem azt, hogy az Úr jóságos és hozzánk siet. De hogy a történet elején olvastuk, ennek az atyának két fia volt. És most megnézzük azt, hogy hogyan reagálta az idősebb fiú is. Az ő nagyobbik fia pedig megjön vala, és mikor hozzájövén közeledett a házhoz, hallá a zenét és a táncot, és előszólítván egyet a szolgák közül, mert megtudakozám, mi dolog az. Azt pedig mondané ki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségesen nyerte őt vissza. Erre ő megharagvék, és nem akar bemenni az ő atyának okáért, kimenvén kérlelé őt. Ő pedig felelvén mondta az atyának, ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig a te fiad megjött, aki a paráznákkal emésztette föl a te vagyodonat, levágottad néki a hízott tulkot, azt pedig mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Az idősebb fiú nem várta az öccsét, amikor hírt kapott arra, hogy visszatért, akkor pedig harag és irítség támad benne. Sértettséget érzett azért a szeretetért, amit a testvére iránt mutattak. Amikor az atya megszólította őt, megmutatkozott saját természete, ami gyűlölködő volt és önző. És itt, amikor azt mondja, hogy követi a parancsait, mégsem kap semmit, ez csak azt mutatja meg, hogy igazából nem fiúnak gondolja magát, hanem béresnek. Mert azt hiszi, hogy ő az ajándékokat, amit az atya házában kap, azt a szolgálatáért kapja. Nem az atya iránti szeretetből végzi ezt a munkát, hanem a haszonért, ami vele jár. És ez ugyanakkor megmutatja azt is, hogy ahogy említettem, nem azért mondott le a világi örömökről, mert szerette és tisztelte az atyát, hanem azért, mert valamit várt cserébe. Nem osztozik atya örömében, és testvérét még, tehát öcsét még testvérének sem nevezi, hanem csak hidegen azt mondja, hogy a te fiad. Az atya azonban ezt a fiút is szeretettel szólítja meg, és azt mondja, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Nekünk csak bíznunk kell Isten szeretetében, amelyet olyan bőségesen áraszt ránk mindenkor. Az idősebb fiú a korabeli megtérni nem vágyó zsidókat és farizeusokat ábrázolja, és valljuk be, hogy a mai keresztényeket is. Olyanokat, akik Isten gyermekének vallják magukat, de ugyanakkor, amikor cselekszenek vagy szólnak, sátán szellemét mutatják meg. Ez a lelkület inkább béresi gondolkodás, mint szeretetből fakadó gyermeki szolgálat és engedelmesség. Isten szigorúnak látják, és tehát hogy a régi zsidók és farizeusok és a mostani keresztények is sokszor Krisztust szigorúnak látják, ahogy korábban is említettünk, mint aki csak arra várna, hogy elmarasztal minket, és sértve érezték magukat, amikor eljött Krisztus, és a bűnösöket és a betegeket meggyógyította. Azt érezték, én vagyok az, aki elvégzem a munkát, én teszek meg mindent, és te most csak jössz, és őket megbocsátod a bűneiket, és felemeled őket a semmiért, nem érezték ezt igazságosnak. És ennek ők is hangot adtak, ahogy a mostani sokszor keresztények is. A megtérő vámszedők és bűnösök látványa irigységet ébreszt. És az a megtérés, ami az atyának örömet okozott, számukra sértő és elfogadhatatlan volt. Jézus azonban a farizeusokat is ugyanazzal a meleg szeretettel kérlelte, mint ahogy az atya szólítja idősebb fiát. Mindenem a tiéd. Nem mint kiérdemelt bér, nem, hanem mint ingyen ajándék. Az Úr kegyelmét nem lehet kiérdemelni. Ahogy a Biblia is mondja, nem a törvény által igazulunk meg, hanem az Úr kegyelme által. Mert követhetünk mindent a Bibliában szóról szóra, megtarthatjuk az összes előírást, és mégsem menekülünk meg, mert a szívünkben nem tértünk meg. És igazából ez önfelmagasztalás is, mert azt hiszük, hogy azzal, hogy én ezeket a dolgokat megtartom, az fog engem megvédeni és megmenteni, holott nem. Bűnösök vagyunk, és magunkért semmit nem tehetünk. De az Úr kegyelme az, aki van az Úr Jézus Krisztusban, aki azt mondta, hogy hinnünk kell az ő áldozatában, az Úr Jézus Krisztusban, megtartani az ő hitét. És amikor megismerjük ezt a szeretetet, és elfogadjuk azt, amit ingyen kapunk, akkor ez a szeretet fog szeretetet ébreszteni a mi szívünkben is az iránt, hogy az Isten tetszése szerint éljünk, és megtartsuk az ő törvényeit. Soha nem hasonlít az, tehát, hogy ezt egy jegyzetre írtam magamnak, és ez szerintem nagyon találó, hogy az emberek önzők, és azt hiszük, hogy a saját érdemeinkkel érünk el mindent. És őszintén, soha nem hasonlítunk Sátánra jobban, mint amikor büszkék vagyunk. Mert ő is ezért bukott el. Mert azt hitte, hogy neki nincs szüksége Istenre, hanem ő maga lehet az. Az emberi önigazultság könnyen vádaskodóvá és kemény szívűvé tesz minket. Sokan a mások bukását figyelik, hogy önmagukat igazolhassák. Ma is előfordul, hogy amikor valaki megtér és felveszi a harcot saját bűnei és régi szokásai ellen, akkor nem támogatják az embert, hanem bírálatot kap és megvetést. Mert azt mondják, hogy ó, ez az ember azt mondta, hogy ezt nem teszi többé, de aztán mégis elbukik. És egyből megszólják és elvetik. De Isten azt mondta, hogy az igaz elbukik 7-szer, és aztán felemelkedik. Mindannyian hibát követünk el, mindannyian bűnösök vagyunk, de az Úr szeret minket és megbocsát. Ez ugyanaz a szeretet, mint amikor az embernek gyermeke van. A gyerek elbukik, rosszat csinál, de azért nem szeretjük kevésbé. Megbocsátunk neki, és segítünk növekedni, hogy többé ne kövesse el ezt a hibát, és ugyanez a kegyelem az, amit mi is kapunk az Úrtól. Sokszor mi is ilyenek vagyunk, távol kerülünk Istentől, mégis vágyunk a békességre és a szeretetet, amelyet csak ő adhat. Itt válik igazán fontossá Isten kegyelme. Nem azért hív bennünket, mert méltók vagyunk rá, hanem azért, mert szeret bennünket. Sokan azt kérdezik, milyen áldozattal menjek az Úr örökkévaló elé, hogy meghajolva tiszteljem a mennyek Istenét? Hozzam a legszebb borjakat égő áldozatul? Gyönyörködjék el az örökkévaló a sok ezer áldozati kosban? Sokan felteszik ezt a kérdést, mit tegyek, hogy tetszek az Istennek, de az Úr megmutatja, hogy mit kell tennünk. Mikeás 6:8 azt mondja, hiszen megmondta neked ember, mit tekint az örökkévaló jónak. Megmutatta, mit kíván tőled, hogy igazságosan cselekedj, őrizd meg a hűséges szeretetet, és alázatosan élj Istened előtt. És Ézsaiás ezt mondja, nyissátok ki a gonoszság bilincseit, engedjétek szabadon az elnyomottakat, oltanzzátok el igájuk köteleit, törjétek össze minden igát, Keresd kenyered, oszd meg az éhezővel, otthonodat a hajléktalan szegénnyel. Ha ruhátlant látsz, öltöztesd föl, és testvéred előtt ne zárkózz el. Ha felismered, hogy bűnös vagy, és megérted, milyen szeretettel mentett meg téged az Isten, akkor mélységes szánalom ébred benned azok iránt, akik még bűneikben élnek, és nem megvetés vagy megszólás, hanem sajnálat, és azt keresed, hogy hogyan tudsz segíteni. Többé nem leszel irigy vagy kárhoztató, amikor bűnbánatot látsz mások életében. 1 János 4.8 azt mondja, aki nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten maga a szeretet. És ugyanakkor a Biblia azt is mondja, hogy aki azt mondja, hogy szereti az Istent, de gyűlöli a saját atyafiát, testvéreinket, embereiket, akik körülöttünk vannak, az az ember hazuggá lett, mert hogy szeretheted az Istent, akit nem látsz, amikor gyűlölöd az embert, akit látsz. Ezért szeressük egymást, és segítsük egymást, mert Krisztusban egy testé lettünk. Itt az idő, hogy a tékozló hazatérjen. Az életben nehézségek vesznek körül minket, ahogy a fiút is, mielőtt megtért. A nagy küzdelem és nagy küzdelem közepén élünk most is, Isten és Sátán között, mert ez a harc a lelkeinké folyik, és hogy mit választunk. És Jézus ezt mondta, aki nincs velem, az ellenem van, nincs köztes út. Sátán mindent meg fog próbálni azért, hogy elveszítsen téged, mert gyűlöl téged. És azért gyűlöl téged ennyire Sátán, mert Isten szeret téged, és egy szülött fiát adta érted. Sátán elbukott, számára nincs visszaút, és ezért irigy és féltékeny, és megpróbál minket is magával rántani. Ézsaiásban ezt olvassuk, hogy mi történt. Hogy lehullottál az égből, fényes hajnalcsillag. Miért hajnalcsillag? Mit jelent ez a szó? A szó maga Lucifer azt jelenti, hogy fényhozó. Ebből tudjuk azt, hogy ez a szó, hogy hajnalcsillag róla beszél. És a továbbiak is. Aki népeken tapostál, elterültél, mint a kivágott fa, pedig szívedben azt forgattad, felemelkedem a mennybe, felemelem trónomat Isten csillaga fölé, felülök a szent hegyre, messze éjszakon, ahol az Isten meggyűl. Istenek összegyűlnek, felemelkedem a felhők fölé, s olyanná leszek, mint a felséges. És ebben az 2-3 verszakban is mit veszünk észre? Én. Én hatalmasabb leszek, mint Isten, én a trónomat Isten felé emelem, és ő fogja irányítani a csillagokat. Minden az énnel kezdődik, és ez pedig az önzés, amikor magunkat mások elé helyezzük. Sátán Isten trónját akarta megszerezni önzés által, és ezért elbukott. De mit ígér nekünk az Úr? A jelenésekben azt mondja, aki győz, annak megengedem, hogy velem együtt üljön trónomon, mint ahogy én is győztem, az Atya magára mellé ültet a trónjára. Isten vár ránk és hív minket, és amit a Sátán akart és elbukott, Isten azt nekünk ajánlja, hogy vele üljünk a trónján, és örök életet ajánl, amit a Sátán elvesztett. Ahogy az Atya figyeli hazatérő fiát, úgy vár minket is az Úr. Sátán azt figyeli, kinyelhet el, de az Úr megőriz bennünket. A zsoltárok ezt mondják, hiszen az örökkévaló parancsolt felőled, s melléd rendelte angyalait, hogy őrizzenek minden utadon. Kezünkbe hordoznak, hogy meg ne üsd lábad a kőbe. Bizony oroszlán és vipera fölött jársz. Letaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Az örökkévaló megmondja rólad, mivel ragackozz hozzám, és szeretsz, megmentelek, mivel jól ismersz engem, magam magasra emellek. Ebben a verszakban 3 különböző élőlényről olvasunk. Oroszlán, vipera és sárkány. A Biblia azt mondja, hogy sátán körbejár, mint ordító oroszlán, keresve, kit elnyerhet. Viperának van nevezve egy teremtmény, és tudjuk, hogy sátán a kígyó képében tévesztette meg az embereket, és a sárkány. És hol tudhatjuk meg a Bibliában, hogy ki is a sárkány? A Jelenések könyve erről válaszol, mert azt mondja, és levettetett a nagy sárkány, ami a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Vetteték a földre, és az ő angyala is ő vele levettetének. A sátán azt keresi, hogy hogyan buktathat el téged, ne hagyd, mert aki benned él, hatalmasabb az, mint aki a világban él. Tudjuk, hogy végül Isten fog győzni. Talán te még messze vagy. Talán azt hiszed, hogy Isten már nem fogadna vissza. Talán úgy érzed, hogy túl sokat tettél. Ne ijedj meg, amikor a bűneid sokaságát felismered, mert ez csak azt jelenti, hogy a Szentlélek munkálkodik benned. Ez ugyanazt jelenti, mint mikor a sötétben ülünk, és a ruhánk piszkos, akkor nem látjuk, hogy piszkosak vagyunk. De amikor kimegyünk a fényre, akkor meglátjuk a saját szennyeződéseinket. És ez csak azt jelenti, hogy felismerjük hibáinkat, és hogy miben változhatunk. És ekkor nem elcsüggednünk kell, hanem ahhoz menni, aki új ruhát ígért nekünk, ahogy Jósua főpap esetében is, mert az Isten hű, és felöltöztet minket az ő szentségével, mert önmagunkban semmik sem vagyunk. Az Atya ma is az utat figyeli, miközben még távol vagy, ő már eléd siet, nem azért, hogy elítéljen, hanem hogy áttöleljen. Válaszd az Atya szeretetét ma. Ámen.